Hölgyeim és uraim, amikor a múlt nyár végén azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy tartsak egy előadást az időjárásról itt a Minden Tudás Egyetemén, azonnal igent mondtam. Nem tudtam, milyen nagy fába vágtam a fejszémet, hisz a meteorológia egy rendkívül szerteágazó tudomány, amelyet egyetlen ember, egyetlen óra leforgása alatt közérthetően és az egyetem szónak megfelelő színvonalon tudjon ismertetni és előadni, ez bizony nagyon nagy feladat. Nem is vállalkozhatom erre, egy sokkal szerényebb célt tűztem ki magam elé. Mégpedig azt, amit megfogalmaztam tulajdonképpen a címben is, az időjárás előrejelzése, jóslás vagy tudomány, ha önök egy óra múlva azzal tudnak távozni innen, hogy önmaguk eldöntik, hogy jóslás vagy tudomány, és a tudomány mellett döntenek, akkor örülni fogok, hogy elvállaltam ezt az előadást. Az ember az időjárással már nagyon régóta ismerkedik, szinte állandóan lesi. Lesi azt például, hogy hogy virágoznak a fák, és lesi ugyanakkor az időjárás jelentést, hogy vajon jön-e a fagy, és lesz-e termés is, mint például azon a cseresznyefán. A közlekedését is érinti, tudni szeretnénk, hogy elérünk-e oda, elérünk-e a célunkhoz. A pihenésünket, a szórakozásunkat is befolyásolja az időjárás. Általában az időjárás jelentés alapján szoktuk eldönteni a programjainkat. A víz azonban nem csak szórakozást jelent, hanem árvizet is jelenthet, a repülés pedig egyszerűen elképzelhetetlen az időjárás ismerete nélkül. De az időjárás, azt tudjuk jól, hogy nem csak örömeket és nem csak kellemetlenségeket, hanem olykor katasztrófákat is okozhat, mert az időjárás veszélyes jelenségei, az azokra való felkészülés, az bizony nagyon fontos, ugyanis az időjárás biztonságunkat és olykor az életünket is érintheti. Ezt már tudták az ókori görögök is, az ókori görögök időszakában már foglalkoztak meteorológiával, sőt a meteorológia szó is ógörög eredetű. Ebben az időben azonban az emberek még elsősorban a szellemeket képzelték az időjárás jelenségei mögött, vagy épp az isteneket, az istenek haragját, vagy éppen az istenek jókedvét. Gondoljunk csak Zeuszra, aki markából szórja a villámokat az Olimposz tetejéről. Azonban az időjárás előrejelzése, mint tudomány, sokkal később keletű. Először a történelmi középkor tájékán kellett megszületni azoknak a műszereknek, amelyek az időjárás elemeit, az állapotát jelző elemeket mérni tudják, így a hőmérőnek, a légnyomásmérőnek, a barométernek, a szélmérő különböző fajtáinak és a például a napfénytartammérőnek. Ezek úgy a 15.-16. század környékén meg is születtek, aztán voltak tudósok, voltak nagy érdeklődők, kíváncsiak, akik ezeket egy helyre gyűjtötték és egy helyen kezdték el használni. Így születtek meg tulajdonképpen a meteorológiai állomások ősei. A meteorológiai állomások aztán egyre csak szaporodtak, és a 18. század második felében már Európában és az Észak-Atlanti térségben, itt elsősorban az észak-amerikai kontinens keleti partvidékét értem, már 45-50 ilyen állomás működött. Az állomások adatait azonban tudományos alapossággal összegyűjteni csak 1780-ban kezdték, ezt tekinthetjük tulajdonképpen a modern, az újkori meteorológia születési évének. Ekkor Mannheimben az úgynevezett Mannheimi Társaság, a Societas Meteorologica Palatina azt tűzte ki célul maga elé, hogy összegyűjti és elemzi, feldolgozza azokat az adatokat, amelyhez akkor már az előbb említett térségből hozzá lehetett férni. Ezek az elemzések tették lehetővé, hogy egyre több fizikai törvényszerűséget ismerje meg, légkörfizikai törvényszerűséget ismerjen meg az ember, és ilyen légkörfizikai összefüggéseket fedeztek föl, térképekre rajzolták az adatokat, a térképeken rájöttek, ha egy-egy időjárási elem egyenlő értékeit összekötik, akkor nagyon érdekes dolgokat találnak. Tulajdonképpen megszülettek az első ismeretek a légkör fizikájáról. Egy pár ilyen alapvető tétellel mi is ilyen összefüggéssel, mi is ismerkedjünk meg ahhoz, hogy egyrészt a későbben értsük, hogy az előrejelzésben mit is kell tulajdonképpen előrejelezni a meteorológusoknak, másrészt pedig azért, hogyha kilépünk az utcára, és esik az eső, egy kicsit értsük, hogy mi is történik a légkörbe, és esetleg jobban megértjük azokat az időjárási jelentéseket is, amelyeket a televízióban vagy más médiumokban találunk. Első ilyen alapvető fizikai törvényszerűség az tulajdonképpen a hőmérsékletnek és a levegő nedvesség tartalmának az összefüggése. Minél hidegebb a levegő, annál kevesebb nedvességnek kell benne lennie, hogy ez a nedvesség kicsapódjon, a víz kicsapódjon, és a levegőben köd, felhő vagy csapadék keletkezzen. Tehát ha hűtjük a levegőt, akkor elérkezhetünk egy olyan hőmérsékletre, amikor ez a kicsapódás megtörténik. Ezt a hőmérsékletet, amelyen megtörténik a kicsapódás, szerintem egy költői elnevezéssel őseink úgy nevezték el, hogy harmadpont. A harmadpont, tehát az a hőmérséklet, ahol az adott levegőbe már kicsapódik a nedvesség, és a tényleges hőmérséklet közti különbséget pedig százalékban kifejezve a relatív nedvességnek. Na most a másik ilyen összefüggés, amit érdemes tudnunk, az az, hogy a hőmérséklet fölfelé haladva a légkörben a magassággal csökken. Ez a csökkenés, ez ha száraz a levegő, amikor tökéletesen száraz, akkor 1 fok per 100 méter, ha telített a levegő, akkor 0,6 fok per 100 méter. Ha ennél a hőmérséklet csökkenésnél erőteljesebb fölfelé a hőmérsékletnek a csökkenése, tehát fönt hidegebb levegő van, mint az a normális, akkor a légköri rétegződésük labilis lesz, benne függőleges áramlások jönnek létre, a feláramlások pedig felhőkeltető, felhőképző és csapadékképző tényező. Na most, ha viszont a fölfelé a magassággal kisebb a hőmérséklet csökkenés, tehát fönt melegebb levegő van, mint normális, akkor ez nem jönnek létre, tehát stabil a rétegződés a légkörnek. Ismerve ezeket a fizikai tulajdonságait a levegőnek, még egy pár dolgot meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy pontosan értsük, hogy miért alakul ki egy csapadékos, miért alakul ki egy száraz, szép napos időjárás. Ebben pedig döntő szerepe az áramlásoknak van. Hisz az áramlások képesek a levegőt egy melegebb helyről a hidegebbre szállítani, tehát oda vinni, ahol már eléri a harmadpontját, leül a harmadpontjáig, és kicsapódik benne a nedvesség. A leginkább erre a dologra a feláramlásokra képesek, ugyanis ugye említettük, hogy lent melegebb, magasban hidegebb a levegő, ha emelkedik a levegő, akkor hidegebb környezetbe kerülve egyszer csak eléri azt a magasságot, ahol már kicsapódik benne a nedvesség. Milyen okai lehetnek a levegő felfelé történő áramlásának? Vizsgáljuk meg az elsőt, amikor a levegő összeáramlik. Tehát gyakorlatilag az összeáramlásnak a helyén a levegő emelkedni kezd, és az emelkedés következtében elérve azt a szintet, amelyiknél már a hőmérséklet a harmadponttal egyenlő, megtörténik a felhőzet képződése, és aztán benne a csapadék. Ennek pont fordítottja a következő, a divergencia, az előbbi volt a konvergencia, amikor a levegő lefelé áramlik, akkor a hidegebb levegőt szállítja melegebb környezetbe, tehát kiszárad, eltűnik a felhő, és szép napos idő lesz. Lehet a feláramlásnak egy olyan oka is, amikor akadály áll az áramlás előtt, például egy hegyvonulat, akkor a hegynek az emelő oldalán alakulnak ki a felhők, és itt keletkezik a csapadék. És van egy másik, egy negyedik fajtája, igen gyakori fajtája, amit tapasztalatunk, ez elsősorban nyáron fordul elő, amikor szép napos reggelre ébredünk, a nap melegíti a talajfelszínt, a talajfelszín egyrészt a formájánál, másrészt minőségénél fogva másképp melegszik, ott, ahol jobban melegszik, ott létrejön a feláramlás, ott kialakul, itt például a térségben kialakul a feláramlás, kialakul a felhő, és ha elég erőteljes ez a felmelegedés, elég erőteljes a feláramlás, akkor ebből délután, nyáron általában ilyen nyári zápor is kialakul, vagy szélső esetben még nyári zivatar is kialakulhat. Ilyenkor mondják azt a meteorológusok, hogy délutáni nyárias zápor várható. Tehát azt látjuk, hogy milyen kitüntetett helyzetben vannak az áramlások az időjárás jellegének a kialakításában. Na most, vizsgáljuk meg a Föld légkörének áramlásait. Az áramlások elsődleges oka, az áramlások létrejöttének elsődleges oka, az a nagy hőmérséklet különbség, amely a Föld egyenlítő övezete és a sarkok között van. Ha nem forogna a Föld, akkor itt az egyenlítőnél állandóan fölfelé áramlana a levegő, a helyére a sarkok felül, akár a déli, akár az északi sarkról áramlana a talaj közelében a levegő az egyenlítői térségbe, a magasba pedig a meleg levegő az egyenlítő felé. Tehát létrejönne egy ilyen igen egyszerű cirkuláció, de ez a fránya Föld forog, és összekuszál mindent. Mégpedig úgy összekuszál, hogy mindenféle hajlatok, görbületek jönnek létre az áramláson, olyan mértékig, hogy örvények, kialakulnak az igazán a légköri képződmények, a légnyomási képződmények, az igazi örvények, az ciklonok és anticiklonok. Majd a későbbiekben megvizsgáljuk a ciklonok és az anticiklonoknak a tulajdonságait is. Tehát gyakorlatilag létrejön a Föld forgása következtében, és a Föld forgása az úgynevezett Corioli erőhat elsősorban erre az alapvető cirkulációra, és ezt téríti el az eredeti mozgásában levegőt is, alakítja ki ezeket az örvényeket. Vannak más erők is, amik hatnak, és amelyek befolyásolják az ilyen örvények kialakulását, például többek között a levegő belső surlódása. Mi is a ciklon? A ciklon az tulajdonképpen egy örvény. Az északi féltekén ez az örvény, ez az óramutató járásával ellentétes irányban forog, mégpedig úgy, hogy az áramlás az egy kicsikét spirálisan befelé mutat a ciklon középpontja felé. Egyébként a ciklon középpontjában a legalacsonyabb a légnyomás, ezek a fekete görbék a légnyomási görbék, és kifelé növekszik. Na most, mivel ez a spirális befelé mutat, a ciklon belsejében általában összeáramlások jönnek létre, torlódik a levegő, ez szökni csak fölfelé tud. Ennek következtében a ciklon általában a felhős, csapadékos időjárásnak a hordozója, de ki kell hangsúlyoznom mindig, hogy általában, mert azért ennél egy kicsit bonyolultabb helyzet, de zömmel a csapadékos felhős időjárás és a markáns időjárási jelenségek hordozója. Még egyet meg kell itt a ciklonnal jegyeznünk, hogy minél nagyobb a légnyomás különbség a középpont és a külső területek között, tehát minél sűrűbben helyezkednek el ezek a vonalak, annál erősebb a szél a ciklonban. Tehát a meteorológus a szélsebességre a légnyomási görbék sűrűségéből, az úgynevezett légnyomási gradiensből tud következtetni. Ennek pont ellentetje de először még mielőtt rátérnénk az ellentetre, nézzük meg a ciklonok méreteit. Ciklonok közé tartoznak a néhány száz kilométer átmérőjű úgynevezett trópusi ciklonok, a hurikánok, a tájfunok és más egyéb trópusi ciklonok. Mint láthatunk egy hurikánt itt a Karib térségben, de nézzünk meg egy másik ciklont, egy hatalmas méretű mérsékelt égővű ciklont, amely már Európa fölött helyezkedik el, és szinte Európa nyugati partjaitól egész Kelet-Európáig tart, tehát az átmérője több ezer kilométer is lehet. Tehát néhány száz kilométertől akár több ezer kilométerig is terjedhet egy ciklonnak a mérete. És most nézzük meg az anticiklont. Az anticiklon, ez egy nagyon sematikus ábra, mert azért ilyen szép kerek anticiklon a természetben nem fordul elő, ennek szabálytalanabbak általában véve a légnyomási görbéi. Ez pont a fordítottja a ciklonnak. Itt a levegő ugyancsak körbeáramlik, de az óramutató járásával megegyező irányban, ugye a magas, legmagasabb légnyomás a belsejében van, és mivel ez az áramlás itt kifelé spirál is egy kicsit, ezért bent a ciklon belsejében, a talaj közelében egy kissé ritka a levegő, ennek következtében föntről pótlódik, tehát leáramlások jönnek létre a ciklon belsejébe, és ezek a leáramlások felhőoszlató szárítóhatásúak, tehát a ciklon általában, anticiklon általában a szép napos időnek a hordozója, de télen bizony nagyon gyakran a tartósan párás ködös idő, tehát ott hiába várjuk az anticiklontól sokszor a napsütést. A következőkben pedig, miután megismerkedtünk itt a légnyomási képződményekkel, hozzá kell tennem, hogy a ciklonon és az anticiklonon kívül még sok közbülső formája van a légnyomási képződéseknek. Ez a két szélső megjelenési forma, így is nevezhetjük. Ezek általában akkor hordoznak csapadékos és kellemetlen időt, bár a csapadékos idő most nagyon nem lenne kellemetlen, amikor a ciklonál is rajtuk a görbület, és ha fordított, akkor általában szép idővel járnak. Na most ezután, a kis légkörfizika óra után térjünk vissza egy kicsit a történelemhez, az időjárás előrejelzés történetéhez. Mint annyi sok mindenbe, itt is segítségül sietett a történelem. 1854. november 14-ére virradó éjszaka. A Krím-félsziget mellett, a balaklavai öbölben egyetlen vagy néhány óra leforgása alatt totális vereséget szenvedett az egyesített angol-francia-török hadiflotta. A vereséget azonban nem a cári hadihajók mérték rá, hanem egy vihar, egy nagyon hirtelen kitörő vihar. Ezt követően a francia kormány megbízást adott a párizsi csillagvizsgáló akkori vezetőjének, Lövarének, hogy vizsgálja meg, hogy valamilyen módon lehetett volna-e következtetni ennek a viharnak a kitörésére. Lövarié összegyűjtötte akkor már, mint említettem, működött meteorológiai állomásoknak az adatait, egy hosszú levelezés folytán sikerült ezt neki elérni, és elemezni kezdték az adatokat, térképekre rajzolták, és megállapították, hogy az a ciklon, amelyhez ez a vihar tartozott, már az előző napon kimutatható volt a Földközi-tenger medencéjének középső részén, és ez helyeződött át a Fekete-tenger felé, tehát északkeleti irányba, és ez okozta a ciklon. Tehát, ha ismerték volna a ciklon előzményét, akkor következtetni lehetett volna esetleg a vihar kialakulására. Mondanom se kell, hogy ez a megállapítás egymás után nyitotta meg elsősorban a tengeri hatalmak, tengeri flottákkal rendelkező, tehát a tengeri hatalmak pénzügyminiszterének a pénztárcáit, és egymás után alakultak meg azok a műhelyek, ahol gyakorlatilag elkezdtek foglalkozni az időjárás előrejelzésének, előrejelzése feltételeinek a megteremtésével. De hát ehhez sok minden egyéb is kellett. Kellettek először is ezek a műhelyek, amelyek elsősorban, mint említettem, a tengeri hatalmaknál alakultak ki, Angliában, Hollandiában, Oroszországban, de az osztrák császárságban is. Például az első ilyen tengeri előrejelző központ az osztrák császárság az Adrianpulában volt, és ezek kezdtek el foglalkozni az időjárás, az adatok begyűjtésével és az időjárás előrejelzésével. De hogy? Hát először is valahogy meg kellett szervezni azt, hogy ezek az adatok eljussanak azokra a helyekre, nevezzük műhelyekre, vagy később meteorológiai intézetekbe, ahol ez az elemzés, ez a munka elvégződik. Ehhez pedig távközlés kellett. Szerencsére ebben az időben terjedt el a Földön a távíró, és a Lövarié ötlete volt az is, hogy a távírót használják föl az adatok gyors továbbítása. És a távíró lehetővé tette azt, hogy az adatokat lehetőleg rövid idővel az észlelés, a megfigyelés, a mérés után már is továbbítsák. Ebben az időszakban volt egy olyan húzása a meteorológus őseinknek, amely a mai napig kihat, pozitívan kihat, És pedig, bár ők nem tudták, ez az előrelátás, ez teljesen tudatlan volt, mégpedig az, hogy a megfigyelési adatokat számcsoportokban, logikusan fölépített számcsoportokban, számkódokban rendezték. Itt lehet látni egy ilyen számkódot. Egy-egy ilyen számkód, az kiküszöbölte egyrészt a nyelvi nehézségeket, egy hottentotta ugyanazt olvasta ki belőle, mint mondjuk egy a Balkánon élő meteorológus. Egy-egy ilyen számcsoportban mindent be lehet venni. Ez például Szeged időjárás jelentése. A dátum az pillanatilag innen az első csoport az hiányzik, de a Szeged időjárás jelentése mégpedig olyan időben, amikor szerencsére volt eső, mert most is jó lenne, ha egy ilyen táviratot tudnánk közölni. Ebben benne van minden, benne van az, hogy honnan származik, benne van az, hogy mennyi a látástávolság, milyen erős a szél, mennyi a hőmérséklet, a harmad, a légnyomás, milyen felhők vannak, és milyen az időjárás jellege. Itt például esik az eső. Visszatérve. De visszatérve az előzőekben mondottakra, az a hőmérséklet 5,9 fok, a harmadpont 5,8 fok, tehát látjuk, hogy a hőmérséklet és a harmadpont együtt van. Ebből már a meteorológus akkor is következtette arra, hogy vagy köd van, vagy esik az eső, hogyha nem volna benne itt a kódban maga az eső is. Hát akkor lépjünk tovább erről a távolságról. Tehát a meteorológusok gyakorlatilag létrehozták azt a távközlési rendszert, amivel ki tudták cserélni az adataikat, azok eljutottak a megfelelő központokba, ebből térképeket rajzoltak, és a térképek adták meg az első módszerét az előrejelzésnek. Ugyanis mit csináltak? Rajzolták a térképeket eleinte naponta egyszer, aztán az időjárási térképet rajzolták naponta kétszer, aztán már négyszer, és ezeket az időjárási térképet egymás után vizsgálták. Na most ebből lerajzoltak folyamatok. Én hoztam magammal két olyan időjárási térképet, amelyik 110 éves. 1893-ból való, és mivel nem tudtuk úgy fölvinni, hogy látható legyen a kivetítésen, ezért megpróbáljuk itt kamerával megmutatni. Ez egy légnyomási térkép, ahol lehet látni, hogy egy nagy anticiklon van itt Nyugat-Európa fölött, nem tudom, látszik-e valami a képen. Igen. És itt fölöttünk, Magyarország fölött pedig erőteljes északi áramlás, ami a meteorológusok már azt jelentette, hogy itt Magyarországon 93-ban is lehűlés várható, mert itt a másik térképen a hőmérsékleti görbéket találjuk meg, és lehet látni, hogy az áramlás irányából bizony hideg levegő érkezik, hideg levegő helyezkedik el tőlünk északnyugatra, amerről a levegő érkezik. Tehát ilyen térképek sorozatából a meteorológus megalkotta maga számára az időjárás folyamatát, az időjárás folyamatait visszamenőleg, tehát a közelmúltra, és ezt próbálta meg a saját fizikai okoskodásával, az mozgások, a fejlődés extrapolálásával továbbvinni. Hát bizony ezzel a módszerrel, ami bár egyre fejlődő eszközökkel 100 évig élt, olyan egy napra, másfél napra lehetett is időjárás előrejelzést készíteni. 45 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem a szakmát, akkor még bizony ez volt a módszer. De hát most azt szeretném megismertetni önökkel, hogy mi a mai módszer, de ahhoz a hozzávezető út ezeknek a dolgoknak a ismertetése. Na most itt történt egy nagy fejlődés az időjárás előrejelzésében a századforduló, a 19-ről 20. századra forduló időszakban. Ugyanis ekkor jelent meg a repülés. A repülés az rengeteget adott a meteorológiának. Mert itt még el kell mondanom, hogy a tengerhajózás egyre inkább elvesztette az érdeklődését a meteorológia iránt, mert a gőzhajókkal egyre kevésbé volt érzékeny az időjárásnak a változásaira, de belépett a repülés, amely elképzelhetetlen a mai napig meteorológia nélkül. De a repülés nem csak kapott a meteorológiától, a repülés kezdettől fogva adott a meteorológiának. A repülőgépekkel már a múlt század elején a meteorológusok a magasba emelkedhettek, és belülről vizsgálhatták a légkört, de a műszereiket fölküldhették, és mérhették a különböző állapotjelzőket fönt a magasban. Egyre többet tudtak meg a magas légkörről, mert korábban a magas légkörről tulajdonképpen nagyon kevés volt az ismeret. A felhők mozgásának megfigyelésé, fejlődésének megfigyeléséből próbáltak következtetni. A szabad légkörre nem nagyon jellemző néhány hegyi állomásnak a adataiból, de ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy háromdimenziósan nyíljon ki a légkör a meteorológusok előtt, ehhez kellett az, hogy mérjék is, megismerjék is belülről a magas légkört. A magas légkör megismerésének voltak egyéb eszközei is, ugye a 20. század első évtizedeiben, például műszereket bocsátottak föl hatalmas nagy sárkányokkal, műszereket bocsátottak föl balonokkal, aztán ezeket vagy visszakapták, vagy nem kapták vissza, mert volt rajta egy kis cédula, hogy hol kell leadni. A sárkányokkal még jobb volt, mert azzal vissza lehetett húzni a műszert a földre. De hát ezek csak a kutatásokhoz, a kísérletekhez adtak segítséget, magához az időjárás előrejelzéshez nem. Én tulajdonképpen rengeteg ilyen kis dolgot tudnék elmesélni, csak hát az idő szűkössége miatt ezt nem nagyon lehet belevenni mindent. Így a mérföldköveket próbálom elmondani, amelyek nagyot lőttek az előrejelzésnek a fejlődésén. Az egyik ilyen legnagyobb lökés az az 1920-as években következett be, amikor Norvégiában kialakult egy nagyon-nagyon jó meteorológiai iskola. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy kialakult egy meteorológiai dinasztia. A Bjerknes papa, akit itt látunk ezen a képen, és a fia, aki szintén meteorológus volt, fölfedezték az időjárási frontokat. Az időjárási front, az tulajdonképpen, hát nézzük meg, hogy mi is. Egy ciklonban, általában a ciklon fiatal korában, amikor keletkezik, akkor a hideg és a meleg levegő úgy helyezkedik el, hogy hát itt az északi féltekén általában északi felét kitölti a hideg levegő, a déli részét a meleg levegő, és ez a két levegőfajta, ez egy zóna mentén érintkezik. Hát tulajdonképpen ez az átmeneti zóna maga az időjárási front. Ez önmagában hordozza az időjárás változást, hisz itt rendkívül nagyok a változások. Az előtte és mögötte lévő levegőben nagyon nagy a hőmérséklet különbség. A légnyomásban is ugrások vannak. Ezért ilyen törések jönnek létre a front mentén a légnyomási görbékbe. Ennek nagyon fontos jelentősége van, mert kezdetben úgy gondolták a meteorológusaink, hogy ha ilyen törés alakul ki, amikor elemeznek egy időjárási térképet a légnyomási görbén, akkor ott rossz a mérés, ott hibás az adat, és kiegyenlítették szép kerekre, hogy minél szabályosabb legyen az a ciklon. Igen, ám csak ezzel öntötték ki a fürdővízzel együtt a gyereket is. Ugyanis pontosan ezekben a törésekben, ezekben az ugrásokban, a légnyomásugrásokban, hőmérséklet ugrásokban, ott helyezkedik el az időjárási front, és ezzel együtt az kellett, hogy egyszer már ne öntsük ki ezt a hideg vizet, vagy a vizet a gyerekkel együtt, hanem tartsuk meg, és próbáljuk megnézni, hogy mi van benne. És Bjerknes, amikor megkérdezték az idősebb Bjerknest, hogy hogy találta meg ő az időjárási frontot ebben a ciklonban, akkor azt mondta, hogy nem kellett mást tennem, mint hogy a megfelelő időjárási térképeket megfelelő, frissen gondolkozó, fiatal meteorológusok kezébe tennem, akik felfedezték az időjárás arcán a ráncokat. És ez tulajdonképpen az időjárási front, ez a ránc, és azóta az időjárási front fogalma, bár ő hozzá kell tennem, hogy ezt csak nem kétdimenziós térképeken fedezte föl, ma sem nagyon változik. Na most a front. A hideg front az, ugye, ahol a hideg levegő a meleg levegő helyére érkezik, ezek hordozák a hidegfrontok a markáns időjárási jelenségeket, általában záporokat, zivatarokat, szélerősödést, sok esetben szélviharokat, míg a melegfront, ahol a hideg levegő rovására hódít ért a meleg, az áramló meleg levegő, ez általában szelidebb folyamatokkal jár, ez összefüggő felhőzés, felhőzetés csendes esőben. Amikor lépjünk a következő képre, az okklúzált frontra, amikor a hideg levegő, mivel gyorsabban mozog, mint a meleg levegő a ciklonban, szinte kezdi kitölteni az egész ciklon területét, akkor természetesen először a középpont környékén, aztán egyre kifelé haladva utoléri a hideg front a meleg frontot, záródik a két front, ezt nevezik záródott, vagyis okklúzált frontnak. Amikor pedig már teljesen kitölti a hideg levegő a ciklon területét, akkor öregszik el tulajdonképpen a ciklon, energiáját veszti, mert az a hőmérséklet különbségekből származik, és lassan a ciklon kimúlik. Hát ennyit a időjárási frontokról, tehát van hidegfront, melegfront és okklúzált front. Persze egy-egy ciklon belül több hidegfront is elhelyezkedhet. Itt van például egy meglehetősen okklúzált öreg ciklonnak a műholdképe. Mint lehet látni, hogy itt bent a okklúziós front már teljesen spirális alakú, de azért megtaláljuk még a melegfrontnak a felhőzetét is, meg a hidegfrontnak a felhőzetét is. Ez műholdképről nézve is itt jelentkezik Bjerknessik zsenialitása, mert ha én ránézek erre a műholdképre, és ránézek olyan képekre, amelyeket ők képzeletben megrajzoltak a talajtérképek alapján a felhőzetről a front és a ciklon szerkezetén belül, az szinte teljes egyben fedi még ma is. Tehát később a megfigyelések, azok igazolták a Bjerknessiknek a nagyon jó meglátásait. Ezzel tulajdonképpen még egyetlen egy dolgot szeretnék, mielőtt a mára rátérnék a tegnapból, hogy valamikor a II. Világháború környékén kezdett elterjedni a rádiószonda. Ez egy olyan műszer, amit ma is használnak, amelynél egy hatalmas balon viszi a magasba a műszereket, ami véri a levegő légnyomás, a nyomását, hőmérsékletét, nedvességét, és ezeket az adatokat egy rádióadóval továbbítja a felszínre, ahol van egy állomás, ahol veszik, és azonnal lehet a hőmérsékletet, nedvességet és tudni, sőt, követik a ballon útját, korábban csak teodolittal követték szemmel, tehát ha felhőzet volt, akkor nem lehetett szelet mérni, ma már automatikus rádióteodolittal követik, tehát ma a szélmérésre is alkalmas a rádiószonda. Most a rádiószondák az meteorológiai gyakorlatban az 50-es években kezdtek elterjedni úgy, hogy már magassági térképeket is lehetett rajzolni ugyanúgy, mint talajtérképeket, tehát a napi gyakorlatban, az operatív gyakorlatban is háromdimenziósan nyílt ki a meteorológusok számára a légkör. Hát én olyan szerencsés voltam, hogy én ebben az időszakban kezdtem el a munkámat a szolgálatban. De egyben nem változott semmi. Tulajdonképpen csak a múltat ismertük objektív eszközökkel, csak a múltból tudtunk konkrét adatokat, és következtettünk kellett a jövőre nézve. Pedig már a század elején felmerült a tudósokban az, sőt, még már a múlt században is, hogy mivel a légkört fizikai törvényszerűségek mozgatják, azért, ha fizikai törvényszerűségek, akkor azok fizikai egyenletekkel leírhatók, márpedig a fizikai egyenletekkel leírhatók, akkor számolhatók, tehát lehet számolni, objektíven számolni azt, hogy mi történik a levegővel a jövőben. Hát először Bjerknessnek sikerült arra fölhívni a figyelmet, hogy elsősorban a mozgás egyenletekkel, és ez még 1904-ben volt, mozgás egyenletekkel kell operálni. De tulajdonképpen azt az egyenletrendszert, amelyel már számolni is tudtak, Richardson nevű meteorológusunk, ősünk alkotta meg, és ő el is végzett egy kísérletet, egy 24 órás előrejelzés elkészítésére körülbelül 10 000 egyenletet számolt ki, és a munkáját hát kudarc jellemezte. Tehát nem semmiféle sikert, semmiféle nem ért el. El is ment a kedve a dologtól, de azért rábeszélték, hogy 1922-ben írja meg a tapasztalatait és az esetleges elképzeléseit. Eddig erre az időszakra Richardsonnak már föltámadta az újrakezdésnek a vágya, és ebbe a könyvébe leírja, hogy hogy lehetne megcsinálni egy időjárás előrejelző nagyüzemet. Úgy képzelte el, hogy kell építeni először is a nagyüzemnek egy hatalmas nagy épületet, ami úgy néz ki, mint egy stadion, és ahol 64 ezer ember fér el. Mert kiszámolta, hogy 64 ezer ember számítási készségére van szükség ahhoz, hogy gyorsabban zajoljon le a számítás, mint az időjárás. Tehát az időjárás előrejelzésében gyakorlatilag. Ő úgy képzelte el, hogy ez egy ilyen stadionszerű épület, középen itt a toronyban ül a főmeteorológus, küldöncök rohangálnak a számítási részeredményekkel, és a végén hát megszületik majd az eredmény. Sőt, ő még emeli a stadion mellé uszodát, parkokat, pihenőhelyeket, tornatermet, egyebet is terveztetett volna, mert az igen fontos előrejelző munkát végző embereknek pihenni is kell. Hát mondanom se kell, hogy ebből nem lett semmi, még körülbelül 30 évig várni kellett arra, hogy tényleg valami történjen az időjárás előrejelzésében. Közben a 30-as évek során a meteorológiában, de általában a matematikában és fizikában elég sok minden történt, és ebben az időben kidolgozták azt az egyenletrendszert, ami már úgy nézett ki, hogy sikerrel kecsegtet. Tulajdonképpen négy alapvető egyenletre épül az úgynevezett időjárás előrejelző modell, és az a négy egyenlet a Newton-féle mozgásegyenletek, az energiamegmaradás törvénye, a tömegmegmaradás törvénye és az ideális gázok állapot egyenlete. Tulajdonképpen ma is ezen alapszik a numerikus előrejelzés. Na most, ki volt az, és itt egy kicsit büszkék lehetünk, aki megvalósította az időjárás előrejelzés numerikus jövőjét, hogy így mondjam. Neumann János, az Egyesült Államok minden idők legfiatalabb professzora, aki már 1946-ban javasolta, hogy az akkor már létező egy-két nagy számítógép egyikét, az ENIAC-ot, azt használják a egyéb főként katonai célok mellett az időjárás előrejelzésére is. 22 meteorológussal dolgozott 4 évig, 46-tól 50-ig, azon, hogy kidolgozzák a számítás módszereit. Végre 1950-ben kaptak gépidőt, ugyan 5 hétig dolgoztak a modellel, egy 24 órás előrejelzésen, ami a légkör 5500 méter körüli magasságára vonatkozó nyomási viszonyokat jelezte előre. 5 hétig dolgoztak, és 24 órás volt, de a tiszta gépidő, amit tulajdonképpen a számításra használtak, az 24 órán belül volt. Tehát megszületett az első olyan eredmény, amikor volt remény arra, hogy ez az út járható. És mondanom se kell, hogy ezt követően egymás után alakultak meg azok a újabb és újabb műhelyek, ahol az időjárás numerikus előrejelzésével kezdtek el foglalkozni, és hát ez vezetett el oda, hogy manapság már ez az alapvető eszköze az időjárás előrejelzésének. Min is kell tulajdonképpen ahhoz, min is alapszik a időjárás numerikus, mondja, hogy szépen magyarul beszéljünk számszerű előrejelzésének, min is alapszik a számszerű előrejelzés. Hát először is, és a legfontosabb feltétel, hogy a számítás kezdetének időpontjában a lehető legpontosabban ismerni kell a légkör állapotát, tehát az akkori légköri állapotot. Márpedig ahhoz, hogy ezt meglegyen, ahhoz rengeteg adatra van szükség, és ezért a meteorológiai világszervezet koordinálásával létrejött úgynevezett globális megfigyelő rendszer, amely azóta is egyre inkább bővül, de amely tulajdonképpen az első, az egész Földet átfogó igazi megfigyelési rendszer volt. Miből áll általában a globális megfigyelési rendszer? Hát először áll a felszíni mérőállomásokból, a hagyományos meteorológiai állomásokból, amelyek most már egyre kevésbé ember által működtetett állomások, egyre inkább automata állomások. Áll az előbb említett magas légköri mérésekből, a rádiószondákból. Áll rengeteg bójáról, amit az óceánokon helyeznek el, ezek ugyancsak automata mérőállomások. Vannak a műholdas mérések, a műholddal kezdetben csak a felhőzetet tudták megfigyelni, aztán egyre inkább, egyre többet, a levegő nedvességtartalmát, a hőmérsékleti profilt és egyebet is tudtak fölülről mérni. Tehát a műholdas mérések is beléptek. Manapság a nagy utasszállító repülőgépek el vannak látva olyan automata műszerekkel, ami ezt tulajdonképpen a pilótáknak semmi beavatkozási kötelezettségük nincs, de azok folyamatosan adják az előrejelző központokba a repülőgép éppen tartózkodás helyén a mért adatokat. Van az időjárási radar, amely tulajdonképpen a II. Világháborút követően lépett be a meteorológia területére, ott kezdték el azt felfedezni, hogy vannak ezen az radaron olyan zavaró tényezők, amelyeket tulajdonképpen a levegőben lévő víz, a csapadék okoz, tehát a radar alkalmas arra, hogy pontos méréseket lehessen elvégezni a levegőben lévő, a légkörben lévő csapadékmezőkről. Tehát rengeteg forrásból származik a meteorológiai adat, és ezek valamilyen módon, hát ma már nem a szikratávíróval, mint Lövari idejében, hanem műholdas kapcsolaton keresztül, de kicserélésre kerülnek. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy a légkör pillanatnyi állapotát lehetőleg legjobban megközelítsük, de hozzá kell tennem, hogy, mint említettem, a kiindulási állapot a legfontosabb a számszerű előrejelzésnél, ezt a tökéletes kiindulási állapotot elérni valószínűleg, hát nem akarom mondani, hogy soha, de majdnem, hogy soha nem lehet majd. A légkör annál sokkal bonyolultabb, de közelíteni állandó jelleggel lehet. Na most, a számításokat úgy kell elvégezni, hogy van az egész földkerekség, a földkerekségen van rengeteg mérési forrás, ezeken a mérési forrásokon a piros pontok jelzik a talajközeli állomásokat, a kékek a rádiószondás állomásokat, tehát azt lehet látni, hogy ezek rendkívül rendszertelenül helyezkednek el, ezért ezzel így számolni nem lehet. A számoláshoz arra van szükség, hogy ezeket az adatokat diszkréten kezeljék, mégpedig úgy, hogy rácspontokban. A rácspontokat úgy kell elképzelni, hogy a Földet körülölék szabályosan, egymástól szabályos távolságban lévő pontokra számítják át, interpolálják a megfigyelt és mért adatokat, de nem csak számtalan pontra a Föld körül, hanem több rétegre. Ma egy ilyen teljes globális modell, amelyik az egész Földre vonatkozik, általában 30 szintet használnak, tehát a rács az úgy néz ki, mint egy 30 fölfelé magassággal fölfelé szintben elhelyezkedő, és egymástól a globális modelleken általában 50 km távolságra lévő pontokból áll. Na most a számításokat valamennyi pontban el kell végezni. Ez azt jelenti egy ilyen globális modellnél, hogy gyakorlatilag körülbelül 7 milliárd számítást kell elvégezni. Ma közel 7 milliárdot. Egy ilyen globális. Ez természetesen csak a legnagyobb teljesítményű számítógépekkel lehet végezni. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet, és ezek még nem elég pontos modellek, mert mint említettem, 50 kilométeres rácstávolság. Ahhoz, hogy finomabb folyamatokat is tudjunk fogni a légkörben, ahhoz ennél sokkal finomabb rácstávolságot kell használni. Ezért a meteorológusok kitalálták azt, hogy úgynevezett korlátos tartományú modelleket készítenek. Itt lényegesen kevesebb számítás van, mert csak egy szelete. Például a mi esetünkben, itt Európa esetében ezt a területet foglalja magába. Be tudom sűríteni a rácshálózatot ugyanahhoz a számítási kapacitáshoz, a teljesítményhez sokkal sűrűbbre, és ilyen módon tudok számolni. Ilyen modell fut Magyarországon is, sőt, még kisebb területre nézem, még sűrűbb rácshálózattal, azt hiszem 5 kilométeres rácshálózattal, vagy még annál is kisebbel, itt Közép-Európa térségére, ezt nálunk Magyarországon fut. A nagyobb modellek, a globális modellek, meg az ilyen regionális modellek, mint például, amit ezen is látni, ilyen korlátos modellek, ezek általában nem futnak minden országban, hanem előrejelző központokban, és onnan lehet hozzájuk jutni. Na most, azt mondhatnánk, hogy az a kérdés ebben, hogy mit ad a meteorológusnak egy-egy ilyen modell. Ezt próbáljuk itt érzékeltetni. Itt tulajdonképpen egy 10 napos előrejelzésnek a modellje látható, naponta látjuk a fejlődését, mozgását, például itt egy ciklon először megjelenik, aztán szépen kelet felé, itt megjelenik, aztán kelet felé távolodik, és közben feloszlik. Itt fönt északon is hullámok vonulnak. Ezek a zöld foltok rajta a várható csapadék, a zöld árnyalatai pedig a csapadék mennyiségére utalnak. Tehát ezekből az adatokból, a légnyomási, a szaggatott vonal jelzett hőmérsékleti görbékből, a szél, ami föl van tüntetve, a szél nyilakból a meteorológus következtetni tud, illetve itt már számszerűen előrejelzéseket tud készíteni. Úgy képzeljünk el egy időjárás előrejelző meteorológust, hogy monitorokkal körülvéve ül egy ilyen helyen, mint itt a Tamás kollégám, aki, és ezekből, de még a hagyományos időjárási térképeket is felhasználva állít össze egy-egy olyan időjárás előrejelzést, amely végül is önökhöz valamilyen úton, módon eljut. Na most azt mondhatnánk, hogy hurrá, optimizmus, elérkezett a Kánaán. Hát sajnos messze menően nincs így. Sok minden fejlődött. A fejlődés lemérhető egyrészt azon, hogy ma, hát bizony sokkal tovább látunk el, mint ezelőtt mondjuk 10 vagy 20 évvel, de és ma sokkal több részletet látunk a légkörből, mint, és ezt meg is tudjuk fogalmazni önöknek, mint ezt tettük ezt 20 vagy 30 évvel ezelőtt, de a modell sosem lesz tökéletes. Ugyanis amikor a modell elkészül, akkor abban még tulajdonképpen alig van időjárás. Azok légnyomási görbék, hőmérsékleti görbék, szélmezők. Ahhoz, hogy a csapadék is megjelenjen rajta, mint ahogy az előbb megjelent, ahhoz további munkákat kell elvégezni, úgynevezett parametrizálással beépíteni a modellbe. A modell jelenleg, a jelenlegi számítástechnikai teljesítmény mellett képtelen arra, hogy ezt is kiszámolja. Nem elvileg, a számítási teljesítményét nézve. Tehát ezt parametrizálással építik utólag bele a modellekbe. Amikor ez a munka is kész van, akkor van egy térkép, ahol rácspontadatokon ott vannak az adatok, a meteorológusnak utófeldolgozásokat kell végezni, például a rácsponti adatokból egy adott helyre, ahova a prognózisnak szólni kell visszabontani az előrejelzést. Tehát van itt szépen feladat még a meteorológus számára a mai napig is, és gondolom marad még a jövőben is. De miért nem lehet ezek mellett sem hurrá optimizmusunk? Az azért van, mert ezeknek a modelleknek vannak korlátaik. A korlátok közül kettőt mondanék el, két legkeményebb korlátot. Említettem, hogy a kiindulási feltételeknél a pontosság mennyire fontos. De a kezdeti állapotnak a pontos ismerete döntő tényező. És azt is említettem, hogy ezt sohasem fogjuk tökéletesen ismerni, a kezdeti állapotot. Ugyanis ahhoz én elhelyezhetnék ebbe a teremnek minden légköbméterében egy műszert, még akkor is volnának olyan légmozgások közből-közből, amit nem tudnák mérni, nem tudnák megfogni. Tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy elérhetetlen, közelíthető, de elérhetetlen. A másik, hogy mivel nem tökéletes a kiindulási állapotunk, a modell nagyon érzékeny a legkisebb hibára, amit a kiindulási állapotból elindulva a modellbe bekövetkezik. Ahogy telik az idő, úgy, mert hogy dolgozik egy ilyen modell? A modell az tulajdonképpen nem a jelenlegi pillanatról számol egy napra, négy napra, tíz napra, hanem időlépcsőkben történnek a számítások, és ezért van ilyen rengeteg számítás. Mivel rendkívül széles a hibahatár, 15 percenként minden egyes helyzetet újra számít. És a kiindulási állapotnál egyrészt ugye figyelembe veszük a mért adatokat, de hogy azokon a helyeken, ahol nem elegendőek a mért adatok, is legyen adatunk, figyelembe veszük az előző futtatásoknak arra az időpontra vonatkozó adatait. Így áll össze a kezdeti állapot. Hát ez belátható, hogy 100%-osan tökéletes soha nem lehet. Tehát korlátok vannak, de a korlátok azok segítenek abban, ha ismerjük a korlátokat, hogy mi ellen kell küzdeni. Én most a utolsó részben szeretnék arról szólni néhány szót, hogy mi az, ami új most, manapság, és ami ehhez képest, amit még a modellezéssel, a számszerűen elértünk, ami ehhez képest fejlődést jelent. Ma a meteorológusok elsősorban abban látják a javíthatóságot, hogy nem csak azt mondják meg, hogy mire számítunk, hanem azt is megmondják, hogy amire számítunk, azt milyen valószínűséggel várhatjuk. Magyarul valószínűségi előrejelzések az egyik lehetőség a fejlődés útján. Milyen eszközeik vannak a meteorológusoknak ahhoz, korábban is próbáltak valószínűségi előrejelzéseket szubjektív úton, satszolással készíteni. Ma objektív eszközeik vannak. Egyik ilyen eszköz az úgynevezett ensemble, vagyis együttes előrejelzés lehetősége, amikor azt csinálják, hogy a modell futtatásnál a kiinduló állapottal egy időben, a kiinduló állapotnál nem csak a mért adatokkal rendelkező kiinduló állapotból indítják el a modellt, hanem elindítanak vele párhuzamosan 20-30 modellt, amelyik olyan kezdeti feltételekből indul, hogy megváltoztatják, de a mérési hibahatáron belül a mért feltételeket. És ezek az előrejelzések együtt futnak. Na most, ha együtt futnak az előrejelzések, akkor nagy a biztonsága. Ez például egy légnyomás görbének az előrejelzése az első napra. Együtt fut az előrejelzés, de ahogy telnek a napok, úgy nő a bizonytalanság, és bizony, mire egy előrejelzés eljut a tizedik napra, addigra nem véletlenül hívjuk spagetti diagramnak ezt a diagramot, addigra ez lesz belőle. Tehát gyakorlatilag persze nem minden időjárási helyzetben ennyire rossz a helyzet, de ezt annak érzékeltetésére, hogy van még itt mit javítani. De van ennek egy másik fajtája, a fákja diagram? Akkor azt nem mutatom meg. A lényeg az, hogy ez az egyik lehetőség. Van egy másik lehetőség, amellyel pontosítani lehet a kezdeti feltételeket. Ez pedig a célzott megfigyeléseknek a módszere. Általában véve, ugye az kiderült, hogy a mérési hálózatnak a bővítése, annak a mérési időpontoknak a sűrítése, az nagyon költséges dolog. Tehát ezt lehetőleg ezzel csínyán kell bánni. Ezért az utóbbi időben kitalálták azt, hogy nem kell mindenütt sűríteni az előrejelzés, a méréseket, nem kell mindenütt sűríteni a mérési időpontokat. Elég azt azokon a területeken, amelyek fontosak a mi időjárásunk szempontjából. Mindig ezt, és ezt elég akkor, ha kritikus időjárási jelenségekre, folyamatokra számítok. Na most az előrejelzések, az alap előrejelzések jelzik számunkra azt, hogy mikor számíthatok valamilyen kritikus időjárási folyamatra. Ha én tudom, hogy annak az várt kritikus időjárásnak milyen előzményei vannak, hol szokott előfordulni leginkább a forrása az ilyen időjárási folyamatoknak, akkor elég, ha a forrás területén sűríti meg az előrejelzéseket. Ezt a forrási területet nevezik általában véve a meteorológiában, most egy pillanatra, mert egy dolgot, egy szót elfelejtettem, és meg kell néznem. Van, egyrészt van, akkor kezdem előről ezt az egész, tehát van a kiértékelési terület, tehát az, ahova várom az időjárás jelenséget. És van egy olyan terület, ahonnan származik, ami érzékenységi területnek nevezik, amelyre érzékeny az én kiindulási területem. Ha én tudom például itt Európában, hogy a nagy csapadékok Magyarországon, azok egy olyan időjárási helyzetben alakulnak ki, amikor a Földközi-tenger nyugati medencéjében egy ciklon alakul ki, és az 2-3 nap leforgása után áthelyeződik ránk és nagy esőt ad, akkor elég ott a nyugati medencében megsűríteni az én számomra, hogy figyeljem annak a ciklonnak a fejlődését. Ez még számunkra csak a jövő. Amerikában végeztek már el ilyen kísérletet, amikor a nyugati partra, az Egyesült Államok nyugati partjára egy kritikus időjárási helyzetet vártak, akkor az ilyen kritikus időjárási helyzetekben az érzékenységi területnek számító Észak-Csendes-óceáni területen végeztek el sűrített megfigyeléseket, és ezeknek a sűrített megfigyeléseknek az eredményét élvezték aztán a nyugati partvidéken, és itt láthatjuk azt a területet, ahol tulajdonképpen bekövetkezett a várt kritikus időjárási jelenség. Tehát milyen módon tudom én a célzott megfigyeléseket sűríteni? Egyrészt tudom sűríteni úgy, hogy sűrítem a már meglévő meteorológiai megfigyelőrendszernek a méréseit, és lehet egy másik dolog, amikor sűrítem, oda rendelek olyan mobil megfigyelőrendszereket, amelyek például repülőgépre szerelt műszerek, vagy sűrítem a műholdakon történő méréseket, vagy bármilyen expedíciós jellegű mérési rendszert, hajókat vezénynek a helyre, és sűrűbben mérek. Na most, ez lenne a másik mód, a célzott megfigyelések, amivel lehetne az időjárás előrejelzés, és fogják az időjárás jelzést nagy valószínűséggel a jövőben javítani. Akkor végül is nézzük meg befejezésül, hogy mit tudtunk elérni ez alatt az elmúlt néhány évtized alatt ezeknek az előrejelzési módszereknek az alkalmazásával. 1990-ben készítettünk egy videófilmet az akkori előrejelzés állapotáról. Annak az utolsó mondataiból Bóna Márta és Török Dénes kollégám hangjával bejátszunk egy részletet, és utána hozzáfűzöm a befejező mondatokat.
Felmerülhet a kérdés, vajon megmutatkozik-e az időjárás előrejelzések beválásának növekedésében az a rengeteg pénz, amit a modern meteorológiai eszközök felemésztenek?
Ha csak azt vizsgáljuk, hogy mennyivel jobb jelenleg az egy napra szóló előrejelzés, mint 10 évvel ezelőtt volt, a költségek nehezen lennének igazolhatók. A döntő azonban az, hogy ma megközelítőleg 5 nappal előre vállalkozhatunk olyan biztonsággal prognosztizálni az időjárást, mint azt egy évtizede egy napra tehettük.
Ezzel a fejlődés a fejlesztések további célja is adott. Az ezredfordulón jelenteni szeretnénk. A meteorológusok most 10 nap távlatában látják előre oly pontossággal az időjárás alakulását, mint azt 1990-ben 5 napra tehették.
Hát ezek után, a mondatok után azt hiszem az lenne legtermetesebb, hogy én most azt mondom, hogy 2010-ben itt a Mindentudás Egyetemének 9. évfolyamán talán éppen Kertész Sándor kollégám, aki segítőtársam volt itt a előadás összeállításában, arról fog önöknek beszámolni, hogy ma 15 nap távlatában látjuk úgy az időjárást, mint tettük ezt 2000-ben 10 napra. Sajnos ennél sokkal szerényebbnek kell lennem. Nagy valószínűséggel ennek a módszernek is megvannak a megfelelő korlátai és határai. Amiben javulást látunk és ígérhetek, az elsősorban az valószínűségi előrejelzéseknek az alkalmazása, másodszorban pedig az, hogy részletesebb, regionális, kisebb régióra lebontott időjárás előrejelzésekkel fogunk tudni szolgálni. Köszönöm szépen a figyelmüket!